Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, karácsonyt követő Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 292. dicséretünket, énekeljük a 292. dicséret első versét. A 292. dicséret első verse így kezdődik: Ó dicsőségnek felkent fejedelme, Úr Jézus Krisztus, hívek segedelme. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a szép napon is összegyűjtöttél bennünket a te igéd köré, hogy annak hallgatói legyünk, és reménység szerint aztán annak megtartói is. Köszönjük, hogy hirdetedik ezen a világon a te szent fiadnak az evangéliuma. Köszönjük, hogy tudhatunk arról, hogy te elküldted a fiadat erre a világra, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ő emberként jött el közénk, és emberként élt, emberként szenvedett, és emberként halt meg a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy így lehet nekünk váltságunk, és így mehetünk be a te országodba. Kérünk neked, hogy akarjuk azt, hogy a te országodnak legyünk a polgárai, ne akarjunk a világnak a polgárai lenni, hanem éljük jövevényként itt az életünket, és várjuk a te örökkévaló országodat, örökkévaló birodalmadat, ahol veled lehetünk mindörökké. Köszönjük, hogy az ige e felé vezet, e felé irányít bennünket. Kérünk, hadd munkálkodjon az ma is, ami szívünkben, és hadd hangozzék el az a szószékről, úgy, ahogyan azt te küldted a mi számunkra. Köszönjük, hogy a te igéd elvégzi azt, amire küldted, és gyümölcsöt teremhet bennünk a te kegyelmedből, a te dicsőségedre. Kérünk, legyél ma itt közöttünk, és mindenütt, ahol a te nevedben összegyűlnek, ezekben a nehéz időkben is. Amen. Kedves testvérek, az ige, ami alapján ma Isten üzenetét kívánom hirdetni köztetek, írva található Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyvének 9. részében, Ézsaiás könyvének 9. részében, a 2. verstől a 7. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot. akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midján napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme mívelendi ezt. Amen. Kedves testvérek, most karácsonyt követő Isten tiszteletünkön még továbbra is kicsit megmaradunk karácsonynál, és a karácsonyi örömhírrel foglalkozunk, hogy mi is történt karácsonykor, és ez miért is olyan fontos a hívő keresztény ember számára, és miért kell, hogy fontos legyen minden ember számára. Azzal foglalkozunk, hogy mi is karácsonynak az értelme. Mire emlékezünk. És ezt, ez alapján, a profécia alapján fogjuk megtenni. Mégpedig különösen koncentrálva a hatodik versre. A hatodik versnek is az első kifejezésére, hogy mert egy gyermek születik nékünk. Először megvizsgálnánk, hogy ki is ez a gyermek, akiről itt Ézsaiás prófétál, és Isten ígéretet tesz. Aztán másodszor azt vizsgálnánk meg, hogy ő születik, ő meg fog születni. Ugye Ézsaiás korában még meg fog születni, de mi már tudjuk, hogy már megszületett. És harmadjára pedig erre a szóra koncentrálnánk, hogy nékünk született ez a gyermek. Egy kis történelmi háttér. Ugye tudjuk, hogy ez a profécia Ézsaiás könyvében hangzik el. Ézsaiás írta ezt le. Ézsaiásnak a működését körülbelül Krisztus előtt 740-től Krisztus előtt 696-ig datáljuk. Ez abból a szempontból fontos, hogy tudjuk, hogy milyen vészterhes idők voltak akkoriban. Ebben az időben már Izrael országa ketté szakadt, ugye az északi részre Izraelre és a déli részre Júdára. Ézsaiás a júdai ország részben prédikált és profétált, végezte a szolgálatát. És ebben az időben négy király uralkodott Ézsaiás működése alatt: Uzziás, Jótám, Ákház és Ezékiás. És amikor elhangzik ez a profécia, akkor Ákház van az uralmon, ő a király Júdában. Ez azért fontos tudnunk, mert tudjuk, hogy Ákház milyen király volt. Tudjuk, hogy Ákház szövetséget kötött Asszíriával, és aztán azt is tudjuk, hogy behódolt Asszíriának. És azt is tudjuk, hogy ő egy istentelen király volt. Úgyhogy így már egy kicsit meg is érthetjük, amit a második versben olvashatunk, hogy a nép, amely sötétségben jár. A nép hívő király igazi vezető nélkül és Isten nélkül élte az életét Asszíria birodalmának a nyomásában, az árnyékában. Bizonyára ez egy félelmes időszak volt, egy nehéz időszak volt. Kilátástalannak tűnhetett az országnak a sorsa, főleg, hogy Júda láthatta is, ahogy Izrael elveszik Asszíriának a nyomásában. És ezért olyan csodálatos ez a profécia, ami itt elhangzik a zsidók számára, ugyanis egy csodálatos királyról és egy csodálatos királyságról hallhatnak Ézsaiástól. És ezt vizsgálnánk meg, hogy ki is ez a király, és milyen királyságot ígér Isten az ő népének, az ő gyermekeinek. Ebben a sötét és vészterhes időben, ami akkor volt, és ez bizonyára áll a mai világunkra is. Mi nekünk is Isten ugyanezt a királyt, és ugyanezt a királyságot ígéri. Tehát az első pontunk, ki ez a gyermek? Kicsoda is Jézus Krisztus, akit jó esetben mi is ünneplünk karácsonykor. Olyan csodálatos személyt ígér itt nekünk Isten, hogy egy névvel, egy ranggal, egy tiszttel nem is lehet őt jellemezni. Egyből négyet kapunk. Ha megnézzük a magyar fordítást, akkor szám szerint ötöt olvashatunk, de az igének a felépítésében inkább ez a négyes felosztás látszik a helyesnek, amikor is az első két tisztet összeolvassuk. A csodálatost és a tanácsost úgy olvassuk, hogy hívják nevét csodálatos tanácsosnak. Ahogy láthatjuk a többi tiszt is, ami ezt a megígért fiút jellemzi, egy szókapcsolattal írja le az ige. És ma is így vizsgálnánk ezt az igét, hogy úgy foglalkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy csodálatos tanácsos. És így, hogyha így nézzük ezt a négy tisztet, akkor ezt a négy tisztet, amit itt Ézsaiás megnevez, megtalálhatjuk más birodalmaknak is a leírásában, feljegyzéseiben. Az asszírokéban is neveztek így elöljárókat, sőt uralkodókat is. És ez már egy nagy örömhír lehetett a zsidók számára. Egy nagy reménység és megnyugvás, hogy Isten egy olyan uralkodót ígér, aki magához veszi ezeket az asszír rangokat, ezeket az asszír uralkodói megnevezéseket. Ő lesz ez az uralkodó, aki felül emelkedik az asszír birodalmon, akinek a királysága felülmúlja azt. De habár ezeket a kifejezéseket megtalálhatjuk más birodalmaknak is a feljegyzéseiben, amikor a Bibliához fordulunk, és ezekkel a kifejezésekkel találkozunk, szinte kivétel nélkül mindig az egy igaz Istenről van szó. Így ez a négy név is egy isteni személyt jellemez. A gyermek maga Isten lesz. És az első kifejezés, csodálatos tanácsos. Ez a tiszt egy politikai fogalom, az államügyeknek a vezetését jelenti. A gyermek a szabadító, bölcsen, csodás hatalommal fogja vezetni és tanácsolni az ő népét. A gyermeknek isteni lesz a tudása és a bölcsessége. Tudja, hogy mi a jó a népének, és a népének a javát keresi. Egyenként vezeti őket, hogy biztonságban a helyes úton járjanak. Isteni tudással vezeti őket, és uralkodik felettük. Szeretettel tanítja őket a helyes ösvényre, hogy érthetik meg, és követhetik Isten akaratát. És az ő csodás hatalmával a segítségükre van ebben, az ő támaszuk, az ő vezetőjük. Hát Jézus is ilyen volt. Vagy hát Jézus volt ilyen, hiszen róla szól ez a profécia. Jézus ilyen volt, és ilyen ma is. Honnan származik a bölcsesség? Isten félelméből. Honnan tudhatjuk meg Isten félelmét? Honnan tanulhatjuk meg Isten félelmét? Hát az igéből. És kicsoda Jézus? A testélet ige. Nincs alkalmasabb személy a vezetésre, mint ő, aki egy az atyával, aki ismeri az atyát, ismeri az atyának a mélységeit, aki egész életében tudta és követte az atya akaratát, és így mutatott előttünk jó példát, így taposta ki előttünk az ösvényt, ami mi is járhatunk az ő nyomdokaiban, hogyha őrá tekintünk. Hogyha az igében meg akarjuk nézni, hogy is vezet bennünket az Úr, akkor a Zsoltárok könyvéhez érdemes lapozni, vagy a 119. Zsoltárhoz, vagy a 19. Zsoltárhoz. A 19. Zsoltárban így dicséri a Zsoltáros Istennek az ígéjét. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Ez az ige, amiről ezeket olvashatjuk, hogy megelevenít, hogy bölcsé tesz, hogy megvilágosítja, ez lett testé Jézus Krisztusban karácsonykor. Ő benne teljesedett be ez a profécia, és ő az, aki bírja ezt a tisztet, és ezért őt imádnunk és csodálnunk kell, és az ő lábaihoz kell ülnünk, hogy hallgassuk őt és tanuljunk tőle. A mai világban is annyi tanácsadót láthatunk, és annyi tanácsadóval találkozhatunk. Szinte már akárhova fordulhatunk tanácsért, főleg már az internet világában. Akár fizethetünk is érte, de ingyen is kaphatunk, akár kérhetjük is, akár nem, mindig kaphatunk valami tanácsot. Kaphatunk pénzügyi tanácsot, házassági tanácsot, gyereknevelési tanácsot, étrendi, egészségügyi tanácsot, tanácsadást a fitnessben, és mindenféle dologban. És ezek lehetnek nagyon jó tanácsok, habár lehetnek nagyon tévútra vezető tanácsok is. De hát először nem a csodálatos tanácsoshoz kéne menni, akinek örökkévaló és igazi bölcsessége van, aki megtaníthat minket az igaz útra, amelyen járhatunk, a jó útra, mert egyedül Isten jó, és Jézus tanít meg Istennek az ösvényeire. Jézus az, akiben Isten közel jött hozzánk, hogy általa megismerjük őt, és megismerjük, hogy mi a jó a hétköznapi életnek a ügyes-bajos dolgaiban is. Olyan jó lenne, hogyha a sok tanácsadás közepette, ami záporozik ránk, oda tudnánk hajolni az igéhez, és csendes szívvel megkérdezni az Urat, hogy ő mit tanácsol nekünk egy adott helyzetben. Mert ő jó tanácsot ad, és csak jó tanácsot ad. Nem akar félrevezetni bármilyen nyerészkedés reményében. Ő a legjobbat akarja nekünk mindig, mert szeret bennünket. A második kifejezés, amivel találkozunk, amivel leírja nekünk az ige ezt a gyermeket, az az, hogy erős Isten. Ez a gyermek erős Isten lesz. A gyermeknek nem csak isteni tudása van, amivel bölcsen tudja kormányozni a népét, de isteni ereje is. A héber szó, amit az erőset jelenti, ha egyedül áll, akkor kiváló harcost, katonát jelent. Dávid vitézeit is így nevezi a Biblia, ezzel a szóval írja le, és Gedeont is így szólítja meg az angyal. A gyermeknek olyan ereje lesz, amit semmi más erő nem halad meg. Milyen jó lehet egy ilyen királyságban élni? A zsidók nem ilyen királyságban éltek akkoriban. Mi is ma is félhetünk más erőktől és hatalmaktól. De nem, ha a gyermeknek Jézusnak az országában vagyunk. Ha ő a királyunk, akkor nincs mitől félnünk. Az ő erejét nem haladja meg semmi. Ezáltal a bölcsesség és erő által teremtette meg Isten a világot. Isten az igéje által teremti a világot, Jézus a testélet ige. Jézus olyan hatalmas, hogy általa alkotja meg Isten, alkotott meg Isten mindent, ami körülöttünk van, amit láthatunk. Jézus által emelte fel a hatalmasságokat is, és Jézus által dönti is le azokat a helyükről. Milyen más teremtmény veheti föl a harcot az ő teremtője ellen? Ez ellen a király, és ez ellen a királyság ellen. Nincs senki, aki ez ellen fölvehetné a versenyt. Olvassuk is a Bibliában, a Máté evangéliumának a 16. részében, hogy az egyházon, Jézus királyságának a polgárain a pokol kapui sem vesznek diadalmat. A pokol kapui sem erősebbek Jézusnál, ami királyunknál, ami gondviselőnknél. És ezt látjuk megint csak Jézus életében. Az ő erejének semmi nem áll ellene. Engedelmeskedtek neki a szelek, a vihar, az adventben hallhattuk a szószékről, engedelmeskednek neki a betegségek is, engedelmeskednek a démonok, minden és minden engedelmeskedik Jézus szavának. Mikor Jézust le akarják taszítani a szikláról, ő csak keresztül megy a sokaság között. A gyermek ereje magasan felülmúlja a világét. Csak parancsol, és meg lesz. Szól, és előáll. Jézus isteni ereje miatt győzött a bűn és a sátán fölött is, mikor megtörte ezeknek a hatalmát fölöttünk. Ezek bennünket gúzsba kötöttek, és gúzsba tudnak kötni nap, mint nap. De Jézus az, aki ezek fölött diadalmaskodott, és Jézus által mi is diadalmaskodhatunk. A harmadik tiszt, amivel dicséri az ige a megígért messiást, Jézust, úgy hangzik, hogy örökké valóság atya. Ez a neve, örökké valóság atya. Ezt kétféleképpen lehet fordítani. Egyrészt úgy, ahogy olvassuk, hogy örökké valóság atya, vagy úgy is lehet fordítani, hogy örökké való atya. Hogyha az első fordításnál maradunk, akkor azt tanulhatjuk, hogy Isten rajta keresztül általa tart fenn mindent, és igazgat mindent a terve szerint a történelemben. És Isten rajta keresztül és általa fog mindent újjáteremteni. Általa hozza el nekünk az új eget és az új földet, ami örökké megáll, ami örökké tartó lesz. És ebben az új teremtésben is mindent Jézuson keresztül és Jézus által fog fenntartani és irányítani abban a csodálatos mennyei királyságban. De másrészt, ha úgy fordítjuk, hogy örökké való atya, akkor is csodálatos dolgokat tanulhatunk erről a gyermekről, akit születése előtt 700 évvel megígért nekünk az Úr. Akkor azt tanuljuk, hogy atyai gondoskodással visel gondot az ő népéről. Így neveztek sokszor uralkodókat is, mivel ugye ők is gondoskodtak az ő népükről. De nem hiszem, hogy bárkit is neveztek volna örökké való atyának, még ha atyának neveztek is valakit. Jézus örökké való, és atyai gondoskodással visel gondot rólunk. Atyai gondoskodással szeret bennünket. Ő ismer bennünket, ő együtt érez velünk, megindul rajtunk, szánakozik felettünk, hosszú tűrő, könyörülő és irgalmas, szeret minket, akár súlyt akarja, akár eltakar. Akár éppen meg kell, hogy fenyítsen bennünket, akár föl kell, hogy emeljen bennünket, ott van, és örökkévaló egy atyaként gondoskodik rólunk, örökkévaló szeretettel. Olvashatjuk is a zsidókhoz írt levél 4. részében, a 15. versben. Nem oly főpapunk van, ki ne tudna megindulni gyarlóságainkon. Jézus hozzánk hasonló lett mindenben. Megismerte a mi gyengességünket, a mi elesettségünket, kivéve a bűnt. De Jézus itt van velünk, hogy támogasson. Itt van velünk, ismeri a nehézségeinket, ismeri a szenvedéseinket, sőt, sokkal inkább mi nem ismerjük az ő szenvedéseit. De Jézus atyaként tud rólunk gondoskodni. A szerető karja mindig fölöttünk van, hogy vigyázzon ránk, hogy megőrizzen bennünket. És a 4. kifejezés, amit olvashatunk, hogy ez a gyermek, aki születik, és aki megszületett, a békesség fejedelme. Az ő királyságában béke honol. Ahol az ő királysága van, ott békesség van. És csak ott van béke, ahol az ő királysága van. A gyermek nem egy földrajzi helynek az ura, hanem egy csodálatos mennyei állapotnak, ami nem csak a háború hiányát jelenti, hanem nyugalmat, bővölködést, áldást, boldogságot, jólétet, elhalmoz bennünket az ő örökkévaló javaival. Egy ilyen királyságnak az ura. Az ellenségei nem törhetnek ellene, hiszen sokkal erősebb náluk, és az alattvalói nem lázadnak ellene, mert miért is tennék egy ilyen királyságban? Mindenki felülmúlhatatlanul boldog állapotban lesz ebben a királyságban. Sőt, már most is abban lehet, ebben az állapotban. És azt láthatjuk, hogyha megvizsgáljuk ezeket a tiszteket és rangokat, amiket Jézus kap, amiket Jézus érdemel, mint Isten és gyermek, mint Isten és ember egy személyben, akkor ezeket a tiszteket és rangokat felfedezhetjük az ő életében, sorra. Csodálatos tanácsosként tanított, erős Istenként megállt a bűn ellen, és elvégezte az atya akaratát. Örökkévaló atyaként senkit nem küldött el, aki hozzáment. Legyen akár beteg, gyötörjék akár a bűnei, és ő maga ment oda ezekhez az emberekhez. És békesség fejedelmeként békességet szerzett nekünk Istennel. Ő általa van Istennel békességünk. Ezt a 4 tisztet olvashatjuk ebben a versben, de most gyorsan ugorjunk tovább a 2. pontunkra, ami ugye az volt, hogy születik. Egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk. Ez a hatalmas király, ez az erős király, ez a mindentudó király, aki öröktől fogva van mindörökké, ez megszületett emberként. Fölvette az ő teremtményének a formáját. És nem elég, hogy fölvette a teremtményének a formáját, a bukott formáját vette fel. Már ezt a meggyengült testet öltötte magára, hogy ebben a meggyengült testben minket átvigyen az ő saját királyságába. A legszebben, a véleményem szerint, a Filippi beliekhez írt levél 2. részében olvashatunk erről. Így írja itt Pál apostol a Szentlélek ihletésével. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Jézust illet minden dicsőség és minden hatalom és minden imádat ezen a földön. és ő neki ez nem kellett. Ő ezekről lemondott, fölvette ezt az emberi formát karácsonykor. Ez az, amit mi ünneplünk. Mert ő nem úgy szerzett népet magának a királyságába, hogy teremtett magának egy új, tökéletes népet, ezt is megtehette volna, de nem, ő nem ezt teszi, hanem megvált bennünket a bűnnek az uralma alól, a sátánnak az uralma alól, helyreállít bennünket, a halálból az életre visz, az örök háborúság királyságából, a békességnek a királyságába visz át bennünket. Nem azért, mert meg kéne tennie, nem azért, mert mi azt érdemeljük, nem azért, mert nem tudna máshogy cselekedni, hanem kegyelemből. Fölvette ezt a szolgai formát. Kicsit majd ezt is megvizsgáljuk, hogy mi vajon ilyenek vagyunk-e. Ilyen-e az ember, mint ahogy itt Jézusról ír az ige. És mi nem ilyenek vagyunk, és mégis eljött értünk, mégis emberré lett, és emberként jött a világra, mint egy közönséges kisbaba az anyja méhéből, éhezett, álmos volt, szomorú volt, elgyengült, tanult, megkísértetett, és nem kérte az ő isteni dicsőségét soha senkitől, csak szolgálta az atyát, és végigment az útján, amit az atya rendelt neki. Földi életében végig szenvedett, és különösen annak végén, ahogy tanítja a hitvallásunk is. És ez az örömhír karácsonykor. Ez az örömhír, hogy Jézus az ő szeretetéből, az ő kegyelméből fölvette a mi nyomorult emberi testünket, hogy elvégezze a mi megváltásunkat, hogy aztán egy ilyen királyságban élhessünk, egy ilyen királynak az uralma alatt, akiről itt is olvashatunk. Nincs ennél nagyobb örömhír, és nem is tudunk másnak jobban örülni karácsonykor. Nagyon, nagyon finomakat szoktunk ilyenkor enni, nagyon kedves ajándékokat szoktunk ilyenkor adni egymásnak, emlékezni Jézusra, de ezek mind eltörpülnek, amellett, hogy Jézus 2000 éve megszületett annak a tudatában, hogy mit végzett el abban a 33 évben, amikor itt járt ezen a földön. Jézus emberré lett. És az utolsó dolog, amit még megvizsgálnánk, a harmadik pontunk, az ez, hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk. Kinek adatott, kinek született ez a csodálatos, hatalmas király, megüresítve magát? Hát nekünk. A második vers így fogalmazza meg. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. A népnek született, aki sötétségben jár. Sötétségben vagy, testvér? Hát ne félj, láthatsz nagy világosságot. Eljött a gyermek, már 2000 éve. 2000 éve lehet őt ismerni személy szerint. Vagy személy szerint az életben, ahogy a tanítványok, vagy az akkor élő zsidók ismerték, de az igéből személy szerint lehet ismerni ezt a megváltót, ezt a királyt, ezt a szabadítót, akit megígért Isten már a bűnesetkor, már a bűneset után. És szeretném megkérdezni, hogy, és jó, ha ezt átgondoljuk őszintén a szívünkben, hogy mi a sötétségben vagyunk-e? Mi most jelenleg még sötétségben vagyunk-e? Mert már nem kell ott lennünk. Nem kell a sötétség királyságában lennünk. Hanem már most lehet élni ebben a királyságban. Már most lehet munkálkodni ezen a királyságon, ami egyszer aztán majd valósággá lesz, mikor Jézus dicsőségben megjelenik. Már ebben a dicsőségben, ami őt megilleti. De már most lehetne, és lehet nekünk szolgálni ebben a királyságban. Már most lehet élni ebben a királyságban, ebben a földön túli boldogságban. És hogy lehetünk ennek a királyságnak a polgárai, a tagjai? Hát elő kell vennünk a Bibliát, ki kell nyitnunk, meg kell ismernünk belőle Istent és a fiát, akit elküldött a mi bűneinkért, és azt el kell hinni őszintén. Milyen királyságot akarunk? Mindenféle hitetlen emberek a tanácsát akarjuk követni? Ilyen tanácsadók kellenek nekünk? Vagy egy olyan tanácsadó, aki az örök élet útját világítja meg nekünk? Az örök boldogságnak az útját? Milyen hatalmaktól várjuk a mi biztonságunkat? Milyen hatalmaktól várjuk a mi erőnket? Földi hatalmaktól? Barátoktól? Hát az ő hatalmuk, az ő erejük véges. De van egy végtelen erő, amiből meríthetünk minden nap, mert Jézus eljött a földre, és meghalt értünk. Milyen királyságban akarunk élni? Ahol a hatalmasok próbálják a saját szándékukat megvalósítani a világban, amit sokszor tapasztalhatunk ma is. Vagy egy olyan királyságban, ahol egy örökké való atya türelmesen, szeretettel gondoskodik rólunk. És milyen királyságban akarunk élni? Háborúságban egymással, háborúságban Istennel? Olyan királyságban is lehet élni, és az nem egy jó királyság. De már most, ha bár körülvesz a sok háború, a sok békétlenség, a sok félelem bennünket, a sok gonoszság sokszor, már most lehet a békesség fejedelmének az uralma alatt élni az életünket, és bármi találjon meg bennünket az életben, már most lehet békességünk Jézussal. Jézussal járva a mi utunkat. Hát kívánom, kedves testvérek, hogy éljünk ebben a királyságban, mert lehet. Mindenkit hív az ige, mindenkit hív Jézus ebbe a királyságba. Kívánom, hogy ez az örömhír itassa át a mi karácsonyunkat, további ünneplésünket, ez az örömhír itassa át a pihenésünket, a együttlétünket a családunkkal, és ez itassa át az életünket minden nap, mert lehet ebben a királyságban élni, napról napra, mindörökké. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, olyan csodálatos, és ember valóban nem érheti föl, hogy mit vittél te végre karácsonykor, elkezdve karácsonnyal és befejezve a húsvéttal és aztán az üres sírral. Nem érhetjük föl, csak vizsgálhatjuk az igében, kutathatjuk ezt a csodálatos tervet, és ámulhatunk. Köszönjük, hogy nem érhetjük föl, úgyhogy mindig, mikor ennek szenteljük az időnket, a figyelmünket, akkor mindig ámulhatunk, és örömünk és békességünk lehet ebben az örömhírben. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te vállaltad azt, hogy emberré legyél, hogy elrejtsd a te dicsőségedet, és nem követelve semmit ettől a világtól, ha bár ennek a világnak az ura vagy, végigmenj azon az úton, amin végig kellett menned. Köszönjük, hogy ezt végigjártad a bűnös emberért, a bűnös emberekért, mi értünk. Köszönjük, hogy ezt azért tetted, hogy átmehessünk a te országodba, és egy csodálatos, tökéletes királyságban élhessük a mi életünket. Valóban ezért téged illet minden dicsőség, minden hódolat és imádat. Nem véletlenül írja az ige, hogy minden térd meghajol a te nevedre. Bizony, téged jogosan minden fölé helyezett az Atya. Köszönjük, hogy áldhatunk téged, hogy hálások lehetünk neked. Kérünk, csodálatos tanácsosként vezess bennünket a nehézségeinkben, a kérdéseinkben. Látod, hogy mennyi van. Mutasd meg a helyes utat, amit válasszunk és amin járhatunk te utánad. Köszönjük, hogy bízhatunk a te erődben, bízhatunk a te gondviselésedben, bízhatunk, hogy örökkévaló békességünk van Istennel a te keresztáldozatodért. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, hogy veled ünnepelhetünk, és együtt is. Köszönjük, hogy te vagy a mi megváltó úrunk, te jászolágyba született gyermek. Köszönjük a te nagy kegyelmedet és szeretetedet. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a szilveszteri Isten tiszteletünket délután 3 órától, és az újévi Isten tiszteletünket pedig reggel 9 órától tekinthetik meg a testvérek a honlapunkon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Most pedig zárva Isten tiszteletünket, folytassuk a már megkezdett dicséretet, a 292. dicséretet. Énekeljük a 292. dicséret második, harmadik és negyedik versét. A 292. dicséret második verse így kezdődik. Te vagy az Úrnak egy fő profétája, te vagy titkának világos táblája. fogadjuk Istenünk áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.